Szócsatai zárószavazások a parlamentben.
A ciklus utolsó plenáris ülését tartja a tisztelt ház.
Illegális szerver látogató.
A Fideszt gyanúsítja kampány anyagai letöltésével a szocialista párt.
70 magyarországi civil szervezet tiltakozása.
A szlovák környezetvédelmi miniszterhez fordult a Körmöcbánya ügyében.
Sörben a bor.
Magyar világszabadalom a Miskolci Kocsonya Fesztiválon.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
A parlamenti ciklus utolsó plenáris ülésén Gyurcsány Ferenc miniszterelnök arról beszélt, Magyarország útelágazáshoz érkezett, és el kell döntenie, hogy milyen jövőt, milyen sorsot kíván magának.
A Fidesz frakció vezetője Áder János szerint a kormányfő úgy beszélt, mintha szocialista választási nagygyűlésen és nem a parlament utolsó munkanapján volna.
A politikust a tettei minősítik, jelentette ki Gyurcsány Ferenc, aki szerint a mai ellenzék, amikor kormányon volt, nem viselkedett szolidárisan. Magyarországnak el kell döntenie, tette hozzá, hogy elindul-e azon az úton, amelyet az egymás iránti tisztelet és felelősség jellemez.
Felhatalmazást kérek arra Magyarországtól, hogy azt lehessen, és azt a politikát lehessen folytatni, amelyben nem a hatalmi kivagyiság, amelyben nem az önzés, nem a változás jelszava mögé rejtőzködő, mindent változatlanul hagyó konzervatív politika, hanem egy új, bátor, az igazságosságot követő politika valósul meg.
Áder János úgy reagált, maga Medgyesi Péter volt kormányfő, mondta azt Gyurcsány Ferencről, hogy puccsal került a miniszterelnöki székbe. Áder János azt kérte, hogy a házbizottság elutasítása ellenére még ma tárgyaljanak és döntsenek a 14. havi nyugdíj bevezetéséről.
Hogy lehet az, hogy amire képesek voltunk az elmúlt 4 évben, arra nem érzünk magunkban elegendő erőt a következő 4 esztendőre? Hová lett, miniszterelnök úr, a nyugdíjasokkal való szolidaritás magasztos eszméje? Miért nem akar ön garanciát adni a nyugdíjasoknak, miniszterelnök úr?
Az elmúlt 4 évben a pártok számára saját érdekük fontosabb volt, mint a nemzeté, mondta Herényi Károly.
Senki nem néz szembe az ország valós helyzetével. A kampányban egy szó nem esik arról, hogy az államháztartási hiány, hogy a költségvetés hiánya, hogy az eurózónához való csatlakozás 2010-es dátuma egyre távolabbinak tűnik.
Lendvai Ildikó szerint, aki az országot betarthatatlan ígéretekkel bombázza, az nem becsüli meg a magyar választó intellektusát.
Mert könnyű a kölcsönstatiszta kölcsönsisakjával látható kölcsönsorsán segíteni a plakáton. De sokkal nehezebb valódi emberek valódi sorsán segíteni. Valódi fejlesztéssel, építkezéssel, korrekcióra is képes nyugdíjemeléssel, és minden évben emelkedő családi pótlékkal.
Kunce Gábor hiányolta, hogy nem lehet érdemi vitát folytatni a pártok választási programjáról, mivel azt egyedül az SZDSZ tette közzé.
Ha az egyik oldalon egyik vélemény a minden rettenetes, akkor a másik oldalon jön a válasz, hogy minden jó, akkor egyet nem tudunk megtenni, reálisan értékelni a helyzetet, és akkor nem tudunk persze reálisan szembenézni a teendőkkel sem.
Az MDFS Csapodi Miklós napirendelőt arról beszélt, hogy a Duna Televízió teljes költségvetése annyi, mint az MTV hiánya. A képviselő üdvözölte a Duna TV új csatornájának indulását.
Az autonómia azonban sok pénzbe kerül. Nem csak Katalóniában, hanem még egy magyar televíziós csatorna esetében is. A Magyar Demokrata Fórum ezért azt kéri Magyarország kormányától, hogy 1,5 milliárd forinttal növelje meg a Duna Televízió támogatását annak érdekében, hogy az autonómia a valóságban is célt érhessen.
A híradó után kezdődő közbeszédben a 14. havi nyugdíjról lesz szó.
Mától leadhatják a képviselő jelöltségre készülők a kopogtató céduláikat, ha legalább 750 támogató aláírást összegyűjtöttek.
Az Országos Választási Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a sajtóról szóló jogszabályok alapján a választási szórólapokon is fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat. Ha a szórólapokon nincs impresszum, az szabálysértésnek minősül.
Az MSZP elnöke szerint alapos gyanú van arra, hogy a Fidesz szerveréről hatoltak be annak a cégnek a számítógépes hálózatába, amely a szocialisták számára készített választási kampány anyagokat.
A letöltött anyagok egy része a magyar nemzet hasábjain látott napvilágot a múlt héten, mondta Hiller István. A szervert üzemeltető cég feljelentést tett a rendőrség, elrendelte a nyomozást.
A Relatív Kft. Szervere pontosan rögzítette és naplózta a külső behatolást. Hiller István azt mondta, az akciót a 212.108.197.155-ös IP számról hajtották végre, ami azonos a server.fidesz.hu kiszolgálóval.
Alapos okunk van feltételezni, hogy választási időszakban, választási kampány idején egy párt számítógépes szerveréről a rivális párt választási anyagaiba behatolás történt, és onnan informatikai eszközökkel választási anyagokat, terveket, egyéni képviselőjelölti kreatív anyagok különböző verzióit vitték el.
Hiller István szerint az ügy rendkívül súlyos, következményei pedig beláthatatlanok és az egész kampányt befolyásolhatják. Az MSZP informatikai igazgatója elmondta, a szerverek IP címét rendkívül nehéz megváltoztatni, de ha mégis megtörténik, akkor annak nyoma marad. Varga Tamás szerint a történtek arra utalnak, hogy valaki a Fidesz környezetében birtokolta a hozzáférést a Kft. Szerveréhez, és így töltött le onnan anyagokat.
A fideszfrakció.hu internetes szerkesztőség álláspontja szerint minden alapot nélkülöznek az MSZP elnökének vádjai. Híradónkhoz eljuttatott közleményükben úgy fogalmaznak, az interneten mindenki által elérhető névvel és jelszóval, miként ki tudja még hányan, mi is megnéztük, mi található az egyébként is bárki által látogatható honlapon.
Jakó István, az MSZP szóvivője azt mondta, az a kulcs, amivel a Fidesz belépett a reklámügynökség szerverére, az nem nyilvános. Szerinte gyenge az a védekezés, hogy a kódot találták valahol.
Révész Máriusz Fidesz szóvivő közleményében azt írja, hogy az elmúlt hónapokban számos alkalommal és hétfőn is előfordult, hogy az MSZP számítógépeiről kampányanyagokat töltöttek le a Fidesz Magyar Polgári Szövetség szerveréről. Úgy véli, a megszerzett anyagokkal a szocialisták rendszeresen visszaélnek és a Fidesz lejáratására használják fel azokat.
Komoly átalakításra van szükség az egészségügyben. Ebben az MSZP és az SZDSZ is egyetért.
Rácz Jenő miniszter és az SZDSZ frakció megbeszélését követően kiderült, abban továbbra sem egyezik a véleményük, hogy mindez hány biztosítóval történjen.
Értékeléssel kezdődött a tárgyalás. Rácz Jenő szerint az elmúlt 4 évben a kormány komoly sikereket ért el az egészségügy területén. Példaként a népegészségügyi programot, az 50%-os béremelést és az intézmények konszolidációs programját említette.
22 lépés a gyerekgyógyászati programmal együtt arra volt elegendő, hogy belépjünk a reformok előszobájába.
Mi azt gondoljuk, hogy eleget tartózkodtunk már a reformok előszobájában, sikerült aklimatizálódni, most már tovább kell lépni, és egy radikálisat kell lépni.
Már a miniszter szerint a szolgáltatói verseny egy biztosítóval is elérhető, Kunce Gábor továbbra is azt állítja, több olyan egymással versengő egészségbiztosítóra van szükség, amely egyszerre képviseli a betegek érdekeit és működteti az intézményeket.
Az MDF kitart az örökösödési illeték eltörlése mellett. Herényi Károly frakcióvezető bejelentette, a következő parlament első ülésnapján ismét benyújtják a javaslatot.
Csalódását fejezte ki az MDF amiatt, hogy a parlament utolsó ülésén nem foglalkozott a haláladó, azaz az örökösödési illeték eltörlésével.
Szomorú dolog ez, hiszen 2 esztendeje próbáltuk elérni ennek a törvénynek a megszületését, illetve módosítását. 2 esztendővel ezelőtt mind a 2 kormányzó párt lelkesen támogatta a javaslatunkat, aztán a szóbeli ígérgetésen kívül más nem történt.
Az MDF a következő parlament első ülésnapján benyújtandó javaslatával mindent megtesz azért, hogy az örökösödési illetéket első lépésben legalább részben eltöröljék, ami a frakcióvezető szerint csupán 3 milliárd forintnyi kiesést jelentene a költségvetésnek.
A Hamas véget vet az Izrael elleni fegyveres harcnak, ha a zsidó állam kivonul valamennyi megszállt palesztin területről, közölte a palesztin mozgalom politikai vezetője Khaled Meshaal egy oroszlapnak adott interjúban.
Korábbi nyilatkozataiban Khaled Meshaal szintén azt jelezte, hogy a Hamas kész lenne egy hosszú távú tűzszünetre Izraellel, amennyiben a zsidó állam beleegyezne abba, hogy visszavonul az 1967 előtti határai mögé, és elismeri a palesztin nép jogát az önrendelkezésre. A politikus azonban a mostani interjú előtt még egyszer sem mondta, hogy a Hamas beszüntetné a fegyveres harcot. Meshaal úgy nyilatkozott, hogy nem tartja mozgalma számára kötelezőnek az úgynevezett közel-keleti úti tervet, mint hogy annak rendelkezéseit szerinte egyetlen fél sem tartja be. Vladimir Putyin orosz elnök az elmúlt héten tárgyalásokra invitálta Moszkvába a választásokon győztes radikális palesztin mozgalom képviselőit, hogy együtt próbáljanak kiutat találni az izraeli-palesztin konfliktusból. Az izraeli kormány elítélte az orosz meghívást, mondván, hogy az helytelen, fölösleges és káros.
A madárinfluenza felbukkanása miatt a román hatóságok Vesztegzár alá készülnek vonni egy települést a bolgár határ közelében.
Oroszországban a madárinfluenza újabb H5N1-es vírus törzseit mutatták ki a Fekete és a Kaszpi-tenger térségében, vadon élő hattyúk és kacsák szervezetében. Közben Oroszországban elkészült a madárinfluenza elleni védőoltás első sorozata, amely kifejezetten a szárnyasok védelmére szolgál.
28 katonát szállított a kórházba madárinfluenza gyanújával Törökországban. A betegségre utaló tünetekkel került kórházba egy fiatal vadász is Görögországban, miután a figyelmeztetések dacára puszta kézzel fogott meg vadkacsákat.
Görögországban azt követően vezették be a madárinfluenza riadót, hogy az Európai Bizottság megerősítette, a betegség erősen fertőző, emberre is veszélyes H5N1-es vírusa végzett a múlt héten három hattyúval az ország második legnagyobb városa Szaloniki környékén. A fiatal vadász laboratóriumi vizsgálatainak eredményei 48 órán belül várhatók. Közben gyanús madártetemet vizsgálnak Belgiumban is. Tegnap Görögország és Olaszország után újabb Európai Uniós államban, Szlovéniában bukkant fel a madárinfluenza H5N1-es vírusa.
A szlovák környezetvédelmi miniszterhez fordult 70 magyarországi civil szervezet, tiltakozva a Körmöcbányára tervezett aranybánya megnyitása ellen.
A 2000 januárjában bekövetkezett tiszaicián szennyezés után a szakértők több tucat potenciális veszélyforrást térképeztek föl a Kárpát-medencében. Ezek közül eddig egyet sem számoltak föl, és mint arról beszámoltunk, most Verespatak után a felvidéken is cianidos technológiával működő külszíni fejtésű bánya megnyitását tervezik.
Ez a Körmöcbányai beruházás már önmagában is komoly természeti károkat okozna, ezen felül viszont egy esetleges folyószennyezés esetén a Garam folyón keresztül a Dunába is eljuthat, és akár a 6 évvel ezelőtti nagybányai ciánszennyezéssel felérő, vagy akár azt meghaladó károkat is okozhat.
A Magyar Természetvédők Szövetsége emlékeztet rá, Körmöcbánya mindössze 130 kilométerre fekszik a határtól. A beruházás veszélyeztetni a város történelmi épületeit, tönkretenni az épp hogy beindult turizmust. A helyi tanács egyébként szintén azt kezdeményezte, hogy Szlovákia tiltsa be területén a cianidos technológia alkalmazását.
Idén a kortárs komoly zenére irányul a figyelem. Bartók Béla születésének 125. évfordulójára, valamint Kurták György zeneszerző és zongorista 80. születésnapjára emlékeznek. Bozóki András kulturális miniszter a Művészetek Palotájában elmondta, a kortárs komoly zenei programokra a minisztérium közvetlenül 282 millió forintot fordít, míg idén összesen 3,5 milliárd forint jut kórusok és zenekarok támogatására.
Magyar világszabadalom. Itt az első borból készült sör. A korty névre keresztelt nedű különlegessége, hogy feltalálói a tokai bort párosították a magyar malátával.
Na, sörben a bor. Ez az igazi.
Egy korty után így érzékeltette a kortyerényeit Vaskó György, aki tavaly ősszel 3 hónapos kemény munkával kísérletezte ki a világ első boros sörét. A serfőzőmester elmondása szerint a recept egyszerű. Vigy egy kis tokai muskotáj eszenciát, keverd össze malátával, és adjál hozzá miskolci karsztvizet. Majd erjezd úgynevezett hideg eljárással.
Söriző bort iszunk, vagy boriző sört?
Változatlanul dominál a sör ízeben, csak visszaköszön a bor alapanyag belőle, nagyon-nagyon kellemesen és harmonikusan.
A világos vörös színű sör, mint megtudtuk, igen testes bornak számít a maga 16 fokával. Mesterséges anyagot pedig nem tartalmaz. Forgalmazását egyelőre nem tervezik. A 6. Miskolci Kocsonya Fesztiválon ugyanakkor 3000 pohárral csapolnak belőle az érdeklődőknek.
Kedves nézőink, a Duna Televízió késő esti híradóját látták, munkatársaink nevében is köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket! A Regőci Salai Jégtánc 2-s 1980-ban megnyert ezüstérme óta nemhogy érmet, de még pontot sem tudott szerezni magyar versenyző a téli olimpián egészen tegnapig, amikor a 16 éves pécsi Knoch Viktor 5. lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres döntőjében.
A torinói téli olimpia magyar sikerembere kétségtelenül Knoch Viktor, aki a döntőben egyetlen európaiként bomba meglepetésre, pontszerzőhelyre korcsolyázott be. A 16 éves shorttrackessel szemben az eredeti célkitűzés a 18 közé kerülés volt. Edzői szerint végig higgadt tudott maradni, így ebből a szempontból magának köszönheti ezt a szép sikert.
Igazából nem nagyon foglalkoztam vele még, hogy ez most mekkora eredmény, majd szerintem akkor, hogyha hazaérünk Torinóból. Elég sok a szülált, hogy esetleg kaptam még éjfél körül ilyen 15-20 SMS. Kellett hozzá az első futamban nyújtott elég jó teljesítményem szerintem. Az is kellett hozzá, hogy ott legyek az emberek mögött közvetlenül, tehát hogyha valaki hívásuk, akkor azt egyből tudjak rá reagálni, az is kellett, mert kellett hozzá egy kis szerencse is.
Nem biztos, hogy véget ért a soproni edzőkeringő, de tény, hogy ismét van hivatalosan kinevezett szakvezetője a labdarúgó Magyar Kupa címvédőjének. Mától László Csaba és Vas László irányítja a jelenleg Olaszországban edzőtáborozó csapatot.
László Csaba vasárnap éjjel állapodott meg Máriusz Vizerrel, és hétfőn 3-4-6-kor el is utazott az Olaszországban edzőtáborozó új csapatához, a kupagyőztes Sopronhoz.
Én a Vizer úrral megtárgyaltam mindent, és remélem, hogy nem a tárgyalásnál maradunk, hanem egy normális folytatásnál, és ez a legfontosabb szerintem a Sopron számára is, a Vizer úr meg a mi számunkra is. Biztos vagyok benne, hogy a szurkolókkal fogom keresni a kontaktust, ugyanúgy, ahogy a Ferencvárosnál is szerettek a szurkolók. Biztos vagyok benne, hogy Sopronba is meg fognak szeretni, mert itt nem az a lényeg, hogy mi volt a múltban. A múltban a Sopron megnyerte a kupa mérkőzést, nem történt semmi olyan dolog, amire azt tudnám mondani, hogy a vereségen kívül, hogy rossz szájízzel gondolok rá, és hát egy edzőnek ez az élete ma itt, de remélem, hogy nagyon sokáig. Múltból nem lehet megélni, lehet, hogy a múltat sokszor nem lehet kitörülni, de nem történtek olyan dolgok, amiért szégyenkezni kellene.
Miután a Lada Trojáti tegnap 5 góllal legyőzte a Dunafert, eldőlt, hogy idén egy magyar csapat sem jut tovább a női kézilabda bajnokok ligája csoportköréből. Az újvárosiak ma érkeztek haza Oroszországból.
Összességében nagyon kevésen múlt a Dunafer továbbjutása a csoportból, és éppen ezért bosszantó, hogy az apróságok végül nem az újvárosiakat segítették. Talán, ha itthon sikerült volna megtartani a komolyabb előnyt a Toljatti ellen, most ők örülhetnének.
Sajnos csak 3 góllal mentünk ki, és azt előre látható volt, ezért a 3 gólért ördöklő harc lesz. Ez is volt. Nekünk minden esélyünk megvolt a második fél idő közepén, hogy tovább jussunk, és megpróbáljuk megtartani ezt a előnyt, de aztán a végén valami zárlat volt.
A két magyar BL csapat búcsújából általánosabb következtetéseket Kis Szilárd szerint nem érdemes levonni. Legfeljebb annyit, az európai elit egyelőre még erősebb állománnyal rendelkezik.
Nekünk semmiféle szégyenkezni valónk nincs. Talán azzal lehet magyarázni dolgokat, hogy több a jó játékos ezekben a csapatokban, de én nem érzek semmiféle lemaradást.
A végén spanyol labdarúgás a Chelsea elleni BL párharcra készülő Barcelona szurkolói számára rossz hír, hogy a szinte már megnyert hazai bajnokságban egyre kisebb a címvédő előnye.
Eltiltás és sérülések miatt nem a legerősebb összeállításában utazott a listavezető Barcelona, egyik legkitartóbb üldözőjéhez, a Valenciához a Mestallába. Ronaldinho, Deco és Messi hiánya meg is látszott a bajnok támadójátékán. Az első félidő végéig csak Viktor Valdeszán és a Barca szerencséjén múlott, hogy nem szerzett vezetést a hazai csapat. A vendégkapus Angulo és Aymar helyzeténél is bravúrosan hárított, a két védés között pedig Reguero tévesztett célt. A 43. percben aztán Viktor Valdes gólhoz juttatta a Valenciát, miután kihagyhatatlan helyzetbe hozta Dávid Villát. A katalán kapus gyakorlatilag megismételte őszi teljesítményét, akkor is gólhoz segítette az immár 15. találatát jegyző támadót. Barcelona a második félidőben teljesen magához ragadta a kezdeményezést, de a nagy nehezen kidolgozott helyzeteket nem tudta eredményesen zárni sem Larsson, sem Edmilson. Így a bajnok tőle eddig szokatlan módon negatív sorozatba kezdett, hiszen immár második vereségét szenvedte el egymás után.
Mára minden munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!